Most kaptam egy nagyon fontos megértést arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk a szárazság ellen. Hisz szárazság van, szárazság jő és éhínség jő. Erről már többször beszéltünk, és az igazság az, hogy nem csak mi beszéltünk erről, és nem csak az van, hogy az Úristen az ő gyermekei által figyelmezteti a világot arra, hogy itt van az apokalipszis fekete lovasa, ugye erről többször beszéltünk, hogy az apokalipszis fekete lovasa, a fekete ló az éhínséget jelképezi. Már beszéltünk, hát majdnem egy évvel ezelőtt, lehet, hogy nincs egy évvel ezelőtt, de amikor először kaptuk a kijelentést, azt hiszem, hogy pont Kinga által jött a kijelentés, hogy az apokalipszis fekete lovasa az éhínséget jelenti. A fejéről elmondtuk azt, hogy elmondhattuk egészen pontosan, hogy az maga, amit csinált a tudomány az emberekkel, az emberiséggel, az orv tudomány, az orvostudomány, a WHO, hogy beoltatta őket, megbetegítette őket, mert az emberek, az embereknek hittek, úgy, ahogy a Bibliában meg van írva, hogy az emberek el fognak fordulni Istentől, már nem hallják őt, ezért a tekintélyeket követik, a tudományos tekintélyeket, szaktekintélyeket, a fehér köpenyeseket. És azt írja a jelenések könyve a fehér lovasról, hogy íjjal jön, hogy lőjön. És ez történt ugye jelképesen. Jézus nem azt mondta Jánosnak, hogy hát lesz egy Covid, és aztán majd mindenkit be fognak oltani, ő nem ezt mondta. Amikor János kapta a kijelentéseket, ő ezt nem tudta felfogni. Amit János láthatott abban a látomásban, amit Istentől kapott, ő nem tudta felfogni, hogy az mi az, hogy emberekbe beleáll az a valami, ugye. És tehát ő azt mondta, hogy hát ez olyan, mint íj, tehát beleállt az emberekbe, íjjal lőtt, és azzal ugye lövöldözte az embereket, és tudjuk jól, mi történt, ugye, ezt nem kell megmagyarázni. Persze sokan tagadják, sokan már belehaltak a tagadásba is, nem akarták belátni, hogy a vakcinától betegek, a vakcina miatt betegedtek meg, és amiatt veszették el a szeretteiket. Ez volt ugye az első lovas, és azt láthatjuk, hogy a fekete lovas, valamint a vörös ló, a fekete ló és a vörös ló, tehát úgy többé-kevésbé mind a négy lovas, az apokalipszisnak a négy lovasa egyszerre jön. Az első, ugye a fehér volt, az valamelyest megelőzte a többit, de a fekete ló, ami az éhínség, a vörös ló, ami a háborúság, ugye, meg a fakó ló, a halál színű ló, a sárga ló, ugye, az a halál, az többé-kevésbé ugye egyszerre jön. És hát éhínség közelek. Az, hogy miért lesz éhínség, az most már nyilvánvaló. Tehát még Istenben sem kell higgyünk ahhoz, hogy tehát aki ateista, nem hisz Istenben, még ő is egyértelműen láthatja, hogy óriási katasztrófák vannak világszinten, amelyeknek egy része mesterségesen van előidézve, és a másik része viszont, hát mondjam azt, hogy Isten által engedélyezett, ugye, tehát hatalmas erdőtüzek vannak, katasztrófák vannak, és szárazság van. Egy olyan országban, amiről ugye, amely arra volt büszke, hogy olyan sok vize, mint neki Európában, talán senkinek nincs. Olyan sok altalaj vize volt, ugye, általában Magyarországnak, hogy ilyen különböző spekulációk, nem tudom ebből mi igaz, hogy még Izraelnek is, hogy ő adta volna a vizet, meg ilyenek. És most oda vagyunk kerülve, drága embertársak, hogy nincsen víz Magyarországon. Szárazság az van, nincsen víz. És ez nyilván maga után vonja az éhínséget. Az árak emelkednek, és az, ami meg van írva ugye a fekete lóról, hogy az élelmiszernek a mért, tudom pontosan mércéje. Most nem tudom pontosan idézni az, hogy írta le János, de lényeg az, hogy meg fog drágulni az élelmiszer. Horribilis ára lesz. Tehát hiába lesz pénzünk, hogyha nem lesz, amit megvásárolni. Ugye? Tehát egyre nyilvánvalóbb, úgy a világi szemek számára, mint a Istenben és az Istennek hívő emberek számára, hogy éhínség közelek, ami a szárazságnak köszönhető. És egy érdekes dolog történt a napokban, amikor beszélgettünk, ugye emlékeztek, aki hallgatja a kiáltószót, tudja, hogy vasárnap volt egy ilyen hosszú-hosszú beszélgetésünk. Volt egy rövidebb, körülbelül 2 órás beszélgetés, és utána következett egy ilyen 5 órás beszélgetés, amelyben bizonságot tettünk arról, amit Isten nekünk mondott. Megmutattuk, hogy mi a fenevad bélyege, hogyan fogják azt az emberek felvenni. Tehát azt, amit Istentől kaptunk, és amire minket ő indított, azt mi megosztottuk az embertársainkkal. És hát úgy adta a jóságos Isten, hogy hétfőn is ezt folytattuk. Hát hétfőn valamilyen rövidebb volt az élőadás, az élő közelítés, a beszélgetés, akkor is talán 3 óra, vagy 4 óra, valami ilyesmi. És arra lettem figyelmes, és megmondom őszintén, hogy először, amikor ezt így megfigyeltem, megijedtem. Tehát, hogy úgy nem mertem még kigondolni sem azt, amit most el fogok mondani, mert Isten egyértelműen megerősített abban, hogy ezt mondjam ki bátran, mert ez igen, ez tőle van. És ilyen már történt korábban is, és máshol is történik. A Biblia időkben is történt olyan, hogy az Úristen meg tudta áldani azon emberek földjeit, akik benne bíztak, akik nem a saját erőkben bíztak, nem a meteósokban, az időjósokban bíztak, hanem benne bíztak. És akkor fakasztott esőt az égből, amikor ő akart. És hát ami történt hétfőn, az, hogy mi több órán keresztül esőt adtunk az embertársainknak, a hallgatóknak, az utitársainknak, akik minket hallgattak, hallottak, azok kapták az esőt az Úristen felhőjéből, az élő vizek felhőjéből. És ezzel párhuzamosan kinéztem az ablakon, amíg mi beszéltünk, addig esett az eső ezen a környéken, itt, ahol én élek. Úgyhogy azt megelőzően nem volt eső hosszú idejön keresztül, én nem számoltam, nem foglalkoztam ezzel, volt, amit csináljak, de hosszú heteken, akár hónapokon keresztül nem igazán volt eső. És akkor, amikor úgy adta nekünk a jóságos Isten, hogy beszéljünk arról, amit ő nekünk ad, és nem szüntünk meg beszélni, nem szüntünk meg engedni az ő felhőjéből az esőt, hogy akik hallgatják azt, amiről beszélünk, megértsék, mi történik a világban, és esélyt kapjanak a szabadulásra. Tehát amíg mi az esőt adhattuk Isten kegyelme által, addig ő adta a fizikai esőt is. Folyamatosan esett az eső itt ebben a városkában, ahol én élek. És ugye először ezt megfigyeltem, de hát ugye milyen az ember, milyen a testi ember, hát véletlen egybeesés. Véletlen, hát igen, véletlen, mert én nem véltem, hogy esni fog, hogyha mi beszélünk, vagy hogy pont akkor fog esni, amíg mi beszélünk. De az, hogy én nem véltem, hogy véletlen volt az én szememben, nem jelenti azt, hogy Isten szemében is véletlen volt. Tehát lehet, hogy ő nagyon is vélte. És itt van a lényeg, emberek. Ezt, aki megérti, az nagyon boldog ember. Tehát, hogy Isten vélte, és most is véli, hogyha mi esőt fakasztunk az igazság fellegeiből, az igazság felhőiből, engedjük, hogy Isten az élő vizeket adja nekünk, és mi azt tovább adjuk, akkor még az is megtörténhet, hogy azzal párhuzamosan ő azt a vidéket, azt a régiót, azt a közösséget megáldja avval az esővel is, amire szüksége van a búzának, a kukoricának, a pityókának, a termésnek, ugye a hasunknak, a hasikáknak. Tehát ez a lényeg, emberek. Ilyen történt. A Biblia idők erről tesznek tanúbizonságot, és ha valaki jártas Isten dolgaiban valamennyire is, tudja, hogy most is történik. A világ minden pontján történt ez, ahol ébredés, igazi ébredés történt. Van is egy ilyen film egyébként, egy régi film, dokumentumfilm, 2 részes, Ébredések. Ahol ébredések történtek, ami nem megvilágosodást jelent, hanem azt jelenti, hogy az emberek tömegessével Istenhez fordultak. És nem a politikusoktól várták a megoldást, nem a vezetőktől, hanem a mindenható Istentől. És az emberek úgy döntöttek tömegessével, közösségek úgy döntöttek, hogy kész, tovább már nem emberekben bíznak, hanem Istenhez visszafordultak és kérték tőle az esőt, először az ő szívüknek, az ő lelküknek, és ezzel párhuzamosan azt hiszem, hogy Guatemalában történt ez. Olyan termés volt, amilyen korábban még soha nem volt. Az egész világ a csodájára járt annak a termésnek. Én most nem azt mondom, hogy ez fog történni itt, hanem azt mondom, hogy ahogy mondta tegnap a barátunk, érdemes azt a 2 videót meghallgatni, nagyon fontos, nagyon erőteljes 2 kijelentés. A Beszélőkövek csatornán, YouTube csatornán, Beszélőkövek, a 2 utolsó videó, ami a szárazságról szól, azt mindenképpen hallgassátok meg, mert az a szent igazság. Az ember nem magától szólt, nem a saját fejéből szólt, hanem az mindenható Istennek a lelke adta neki, hogy erről beszéljen. És a lényege az, ugye összefoglalva, hogy minek köszönhető a szárazság. Persze ezt most lehet magyarázni a chemtrails-szel, meg a globális felmelegedéssel, és mindenféleképpen megmagyarázhatjuk. De miért nem magyaráznánk úgy, ahogy Isten magyarázza? Miért nem magyaráznánk az ő szavával, hogy ami lelkiekben történik, az történik a fizikai világban is. Először van az ige, ugyanis, ugye? Tehát a maga az ige, ami a lelkiekben történik, és ugye először a mennyben, amint a mennyben, úgy a földön is. Hol van a menny emberek? Hát mindenképp nem a testben, az embernek a lelkében lehet a menny. Isten ugye lélek, a mi lelkünkben van Isten, ott kell legyen Isten. Ő a lelkünkben tud közösséget vállalni velünk. És mi történik az emberek lelkében a manapság? Hát szárasság, he! Szárasság! Brutális szárasság történik! Ez az igazság, mert spirituálisak vagyunk papíron, tartozunk valamilyen valláshoz, vagy valamilyen spirituális szervezethez, de nem ismerjük az élő Istent. A mi lelkünknek nincsen közösség az élő Istennel. Avval az élő Isten, aki kijelentette magát egyszerűen tisztán Jézus tanítása által, amit mi nem ismerünk. Hiába mondjuk azt, hogy keresztények vagyunk, hiába mondjuk azt, hogy hiszünk Istenben, mert Istennek nem hiszünk. Istenben hiszünk, mert benne vagyunk, de Istennek nem hiszünk, mert ahhoz, hogy higgyünk Istennek, először kéne ismerjük az ő szavát. Mert akkor hiszel te nekem, hogyha hallottad, amit mondtam, csak aztán majd el fogod dönteni, hogy hiszel nekem, vagy nem hiszel. Tehát az ember nem hihet Istennek, ha nem ismeri az ő kijelentését. Amire a kereszténységünk elvileg épül, hangsúlyozom elvileg, mert a mai kereszténység el van kurvulva, ezt nem gonoszságból mondom, hanem féltéssel mondom, hogy aki ezt hallja, tudjon elgondolkodni, és kérjen Istentől látást a saját szemeire, hogy meglássa, hogy mit tett a mai kereszténység. Hogy tartotta benne az embereket a langyosságban, a meddőségben, a magtalanságban, a gyümölcstelenségben. Tehát igen, emberek, szárasság van a világon, világban, Európában, ugye, Amerikában tüzek vannak, Dél-Európában szintén hatalmas erőtüzek vannak, és itt ugye most már Magyarországon is szárasság van, nincsen víz, száradunk ki, a testünk szárad ki, de ezt megelőzte a lelki száradás, emberek, és hogyha mi ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem lesz megoldás erre a problémára. Érthető? Nem lesz megoldás. Tehát, hogyha a magyar ember nem kívánja az élő vizet az ő lelkének, az ő földjén sem lesz víz. Hát mit kezdjen a vízzel? Hiába éltetjük a testet, hogyha a lelkünk haldoklik, hogyha nem akarunk vizet kérni az égből, a mennyből, a lelkünkre, hát akkor a testünkre hiába kérünk vizet, mert a lélektelen testnek nincsen létjogosultsága, emberek. Röviden ennyit, hogyha valakinek itt a barátaim közül van hozzáfűzni valójában ez a témához, akkor átadnám a szót.
Nekem jött két gondolat is, elmondanám. Tehát az első az, amikor mondtad, hogy több órán kereszt élő víz folyhatott általatok, és terjedhetett az interneten, a világhálón keresztül. Azért lehetett fizikai eső is. Nekem ez jött azért, mert azok az emberek, akik hallgatták, lehet, hogy többen befogadták, engedtek a élő vizek folyásának is. Átfolyt rajtuk, ugye tudjuk, hogy a mi teremtő jó atyánk az a szívek és a mesék vizsgálója is. Akkor azt mondta, hogy na jó, hát akkor megöntözöm a lelkeket is, de megöntözöm száraz földet, tehát adok hűsítést az embereknek, adok egy kis lehetőséget, hogy ezáltal is megláthassák, hogy igenis nem szűk markó, tehát a mi jó atyánk az nem egy fösvény. A másik dolog, ami jött, ugye a két prófétával kapcsolatosan, és nem akarom a beszélgetés témáját elcsavarni, de ott is van egy olyan megírva a Jelenések könyvében, hogy eljön az idő, amikor hatalmukba áll csapásokkal sújtani a földet, ugye Isten megengedi ezt. Ők beszédeiken keresztül jelentnek azért, hogy az emberek fölismerjék, hogy arról, amiről idáig beszélgethetett a két proféta, tehát a Mózes és az Illés lelkülete, megnyilvánulhatott, és Jézus által is szólhatta az igazságot, hogy az emberek nem fogadták be, akkor egyértelmű, hogy az Isten hatalmat ad figyelmeztetésekre, ami most már elkezdődött valamelyest, mert évek óta megadatott nekünk, és mi nem magunkból beszélünk, nem magunkról beszélünk, hanem Isten kegyelméből szólhatunk, bármelyikünkből valamit, akkor csak ő általa szólunk, nem tudjuk tökéletesen elmondani, és ez azért is van, hogy más is megéhezze, szomjazza az igazságot, szemjelzze, személyesen, tehát az Isten maga jelentse ki neki is az igazságot. Tehát szólhattunk éveken keresztül, és éveken keresztül pontosan ezekről a figyelmeztetésekről beszélgettünk. És ugye az ember nem szereti a figyelmeztetést, ott azt mondja, hogy mi mindig örökké figyelmeztetve vagyunk. Tehát a világ is egyfolytában sokba tart, figyelmeztetnek örökké, hogy klímaváltozás van, háború van, ez van, az van, tényleg agyrém, hogy fel van pörgetve minden. Igen ám, de az Isten mire figyelmeztet, hogy ember a halál fele lóholsz, a pusztulásod fele lóholsz, fordulj hozzám, kérdezd meg engem, hiányts hozzám, és én válaszolni fogom, meg fogom neked mutatni az én hatalmamat és dicsőségemet, mert hisz megmutatom minden egyes gyermekemnek, pontosan úgy fogsz te is beszélni, pontosan úgy fogod hirdetni az Isten országát, az örömhírt, pontosan úgy, ahogy hallod most ezeket a gyermekeket. Tehát van ebbe minden, mert mi is megszenvedjük ezeket a dolgokat, tehát mi se vagyunk kivonva ebből, kedves hallgatók. Hát elsősorban rajtunk kezdődik a próba, és én itt merem kijelenteni, és tudom, hogy ez így is van, tehát mi, amikor elkezdünk beszélgetni erőteljes dolgoktól, mi meg vagyunk próbálva keményen. Én is nagyon sokszor megtapasztalom, hogy megpróbál az Isten azért, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi magunktól szólhatunk egyáltalán valamit, sőt, ilyen dolgokról beszélgethetünk, amit ma a világunkban láthatunk, tehát kijelenthetünk olyan dolgokat, ami már amúgy is ki van jelentve, tehát megirattatott, mi nem mondunk semmi újat, új nyelveken szólhatunk, a mai emberhez szólhatunk, beszélhetünk az élő Krisztusról, beszélhetünk az Atyánkról, hogy ő él, és beszél, és itt van, és mindent lát, és mindent hall. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Remélem, hallható voltam.
Azok alapján, amit mostanig mondhattunk, nyilván ugye egyértelmű a megoldás, mert a címben az szerepel, az áll, hogy mi a megoldás a szárazságra. Persze tudom, hogy akik ezt hallják most, ugye lehet, hogy sokaknak ez még nem sürgető, hát mit akarnak ezek, hát nincsen semmiféle szárazság. Igen, emberek, ez a kezdete a szárazságnak. Most kezdődik a nyomorúság, úgymond. De amíg az embereknek még van pénzük, amíg még bizakodhatnak a pénzükben, amíg még elmehetnek a Tesco-ba, és megvetnek két rekesz vizet, egyszerű klóros vizet, nem tudom én mennyit, pénzért. Addig azt mondja az ember, hogy jaj, én ilyen hülyeségekkel nem foglalkozok, miről beszélnek ezek. De azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, aki már most meghallja, hogy miről beszélünk. Mert ahogy mondta Jézus, a probléma, az igazi probléma, az váratlanul fogja érni a legtöbb embert. Nem lesznek felkészülve. Mi azért beszélünk erről, ezekről a dolgokról, hogy aki hall bennünket, az készüljön fel. Pontosabban fogalmazva, kérje a jóságos Istent, hogy felkészítse őt, mert amúgy nem lehet felkészülni erre. Hogyha én most nekifognék ott a fekvőtámaszt nyomni, meg bibliázni a fejem szerint, teljesen biztos, hogy nem tudnék felkészülni arra, ami jönni fog. Tehát a helyes megfogalmazás az, hogy aki hall bennünket, ne minket bálványozzon, kapcsolt ki ezt a csatornát, többet soha ne gyere ide-vissza. Tényleg. Hogy érezd, hogy mit, nem az a célunk, hogy akkor itten minél nagyobb közönséget létrehozzunk, hogy örüljünk annak, hogy minket milyen sokan hallgatnak. Nem ez a lényeg. Ha többet soha nem hallgatsz minket, de hallani fogod az élő is, aki téged megteremtett, akkor nyert ügyed van, minket ne hallgass. Nem ez a cél. Az a cél, hogy egyszer hallottál, vagy kétszer hallottál, vagy ahányszor szükséges volt, és kezdted hallani mindenható Istent. Mert aki nem hallja őt személyesen, nem lesz felkészítve, emberek. A vallás nem tud felkészíteni senkit, sőt, hogy értsétek, hogy mi a súlya ennek, elmondom azt, hogy én sem tudok, mi sem tudunk, nem azért beszélünk, hogy mi ilyen apokalipszis felkészítő tréninget tartsunk az embertársainknak. Nem ez a mi dolgunk, hanem az, hogy bizonságot tegyünk az élő Istenről, arról, hogy Jézus Krisztus azért jött és tanított, és adta az életét, hogy aki megérti az ő szavát, annak élő kapcsolata legyen a mindenható Istennel. Hogy tudomásul vegye, hogy van ilyen, hogy az élő Isten beszél az emberekhez. De a mai embernek már a figyelme annyira megvan kötve, le van kötve a média által, a szórakoztatóipar által, hogy nincs, amikor meghallja Istent. Isten ad neki egy álmot, és másnap reggel felkezd, hogy jaj, milyen bolond álmom volt. megkegyek egy dupla kávé. Pedig Isten szólni próbál mindenkinek, próbál figyelmeztetni, és az emberek nem veszik komolyan, mert azt hiszik, hogy egy véletlen álomszerűség volt. Ez egy véletlen kis álomszerűség, hát véletlen álom volt. Egy nonsense álom. Barátom, az nem volt nonsense álom. Az álmok Istentől vannak. Ő adja nekünk az álmokat, ő engedi meg a rossz álmokat is, a jó álmokat is. A rossz álmokat azért, hogy szembesüljünk, vagy hogy felkészítsen minket valamire, ami jönni fog. Tehát a rossz álmok is tőle vannak. A jó álmok, a vigasztaló álmok. Mert mi is kaptunk nagyon sok rossz álmot, emberek. Nem minden álmunkban ezért volt, hogy mondjam, ilyen nagy harmónia, meg új föld, meg mennyek országa, meg nem tudom én mi, hanem nagyon sok olyan álmot kaptunk, ami minket személy szerint szembesített a gyarlóságainkkal, a bennünk bujkáló, alatomos hazugságokkal, életellenességekkel, és kaptunk olyan álmokat, amelyek megmutatták, hogy mi fog történni, mi fog hamarosan történni Magyarországon, Kárpát-medencében, Szlovákiában, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken és mindenhol. Tehát kapunk nagyon kemény álmokat, és nem azért, mert megnéztünk 5 évvel ezelőtt egy horrorfilmet, hanem azért, mert Isten minket figyelmeztet. Mint ahogy Jézus figyelmeztette az ő barátait, az apostolokat, hogy figyeljetek, hogy elmondom nektek előre, hogy amikor történik, akkor majd ne jegyetek meg, nem kell pánikolni. Azért mutatom meg, hogy mit tudom én, katonák lesznek majd Magyarországon, háborúság lesz, és ti nem fogtok félni, hogy majd emlékezzetek erre az álomra, és ti a valóságban se féljetek. Mert én továbbra is fenntartom a szavamat, tartom a szavamat, miszerint védelmezni foglak, oltalmazni foglak titeket. Nem kell féljetek semmitől, de hogyha az ember nem kapna Istentől figyelmeztetést, mert én, akit ismerek, hangsúlyozom, akiket én ismerek, és ugye hát nincsen sok ember, mert nincs fizikai időm, hogy sok emberrel beszéljek, de akiket én ismerek, ezen az úton megismerhettem, mindenki kap álmokat, látásokat Istentől, pont ahogy Joel próféta azt megmondta, és Péter is elmondta, hogy ez történik, tehát mindig, amikor ilyen apokaliptikus időszak volt, ez mindig történt. Isten adta a figyelmeztetéseket az ő gyermekei által, látásokat láttak, álmokat láttak, profétáltak, és ugyanúgy, mint ahogy mi is mostan csináljuk, ez történt, és az alázatos szívűek megmenekültek, mert meghallották, hogy ezek az emberek nem maguktól szólnak, nem ilyen önreklámozás, meg mit tudom én, rajongótábor növeléséről van itten szó, hanem arról, hogy aki minket hall, vagy ehhez hasonló forrásokból hall figyelmeztetéseket, azok az emberek áldottak, mert Isten hívja őket, szólongatja őket. Persze nem mindenki fog igennel válaszolni, ezt aki nemmel fog válaszolni. Tehát ez a lényeg, hogy Isten figyelmeztet, hogy igen, ez történik, szárasság jön. De emlékezzünk arra, hogy amikor Ábrahám Istennel alkudozott, ugye, kicsit legyünk most vissza a Bibliába, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy mi ez itt össze-vissza, itt varázsolgatunk a szavakkal. Ugyanez történt. Isten lenézett, ugye a földre látta az, hogy óriási problémák vannak Amerikában, zárójelben, Szodomában és Gomorában. Azért mondom ezt, de amúgy lehetne Budapesten is, Budapestet is mondani. Hatalmas problémák vannak. Azt mondja, hogyha tovább engedem, hogy ők éljenek, ők teljesen meg fogják gyalázni a teremtést, a természetet, a saját magukat, teljesen fenevadakká válnak. Azt mondja, hogy muszáj elég ilyen Szodoma és Gomorra. Muszáj, mert ezek az emberek már nem akarnak az igazság szerint élni. Az élet szava szerint élni. Kefélni akar mindenki mindenkivel. Pontosan, mint ahogy bement a két angyal Szodomába és Gomorrába, még őket is meg akarták, úgymond. Próbálom a szép szavakat keresni, de nem tudom, mit mondjak. Ez történt. Az angyalokat is meg akarták, velük is közösülni akartak. Tehát ugyanaz az LMBTQ ment ott is, Szodomában és Gomorában, ami mostan megy. Ma beszéltem egy kedves barátommal, akik Új-Zélandon, tehát valósággal, tehát ezt tapasztalták, tehát megszomorodott a szívük, amikor látta az, hogy erőszakosan nyomják az iskolában, az elemi iskolában is, és olyan dolgokat mutatnak a gyermekeknek, amivel valósággal elferdítik az ő gondolkodásukat. Ilyen erőszakosan, úgymond eltorzítják az ő lelküket, az ő gondolkodásukat. Ez történik. Akkor hol van mostan Szodoma és Gomorra? Új-Zélandon. Hol van Szodoma és Gomorra? Gyergyószent Miklóson. Igen, itt is van Szodoma és Gomorra emberek. Budapesten biztos, hogy van. Talán kicsivel nagyobb százalékban, mint egy kis városban, mint Gyergyószent Miklós. De Isten milyen volt, mert ugye Ábrahám úgy lélekben, a lelkében alkudozott Istennel. Persze, Ábrahám a kérést is Istentől kapta, hogy az, azt mondja, atyám, hogyha 50 egészséges ember van abban a városban még, akkor is el fog pusztítani, akkor nem azt mondja. És leakudozta magát, ugye, Szodomát és Gomorát, azt hiszem 10-re, vagy nem tudom pontosan, végül mennyinél tartott.
Egyre.
És igen, és azt mondta Isten, hogy akkor sem fogom elpusztítani. Végül ugye egy család találtatott Szodomában és Gomorában, a Lót családja, akik ugye úgy nézett ki, hogy hűségesek voltak. Sőt, Lót azt mondta, mert ugye az angyalokat, ugye, akik bementek testi formában, mert az angyalok, Istennek az angyalai legtöbbször teljesen testi formában jelennek meg. Tehát nem tudott-e, hogy ők angyalok. Azt mondja, hogy legyetek vendégszeretők, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ezt mondja Jézus. És ugye hát meg akarták gyalázni őket, a Szodoma beliek, a két angyalt. És Lót azt mondta, hogy akkor inkább a lányait. Tehát olyan ember volt, hogy érezte, hogy Istennek a feltetőleg, Istennek a hírnökei voltak, azt mondja, inkább a lányait. Tehát nagyon brutális körülmények lehettek ott akkor Szodomában és Gomorában. És ugye végül Lót talán a két lányával, a feleségével megmenekültek. Úgy, hogy elindultak, hogy az angyal mondta neki, hogy menjenek ki a városból, mert a város égni fog. Ugyanezt mondja, van az a videó, hogy Amerika égni fog. Tehát a mai Szodoma és Gomorra Amerika. De nem csupán Amerika, hanem minden egyes nemzet és nemzetség és ország, aki közösséget vállal avval a szellemiséggel, és még mindig az ő pártját fogja, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő úgy legyen szabad, ahogy Amerika mutatta, és nem úgy, ahogy Isten mutatta azt nekünk. És hát az történt, ugye, hogy Lót a feleségével és a két lányával kimentek Szodomából és Gomorából, de még közülük is csak három menekült meg. Csak három. Mert a nő hátra tekintett, az asszony hátra nézett, megkívánta a múltját, hogy ott hagytam a mikrohullámos hütőt a házamban, ott hagytam a új mosógépet, a telefonomat is bent hagytam, és hátrafordult, és sóbálvánnyá változott ugye az írás szerint. Ez persze egy nagyon fontos tanítás számunkra, hogy ennek a lényegét meg kell értsük, emberek, hogy Jézus nem hiába mondta, hogy azokban a napokban majd senki ne szálljon le, aki a háztetőn van, ne szálljon le, hogy bemenjen a házába, és kihozzon valamit, hanem azt csinálja, amit Isten mond neki. De hogyan csinálhatná bárki is azt, amit Isten mond neki, hogyha ő nem hagyja személyesen, még mindig embereket követ, és még mindig arra van szüksége, hogy egy pap, egy lelkész, vagy egy pásztor, aki kompromisszumot kötött a rendszerrel, szövetkezett a rendszerrel, a mammonnal, hogy ő mondja meg, mit csináljon. Azt mondja Jézus az ilyenekről, hogy ezek el fognak futni, amikor jön a veszély, a veszedelem, amikor jön a farkas, ők el fognak futni, mert ők béresek. Így fogalmazza Jézus, ők pénzért prédikálnak, az az ő megélhetésük, ők nem a szívükből, nem a lelkükből, nem Istennek a lelkéből, nem a Krisztus lelkéből prédikálnak. Ők földi birodalmat építenek Isten nevére, Jézus nevére, és amikor jön a veszedelem, jön a veszély, jönnek a farkasok, ők el fognak futni, és magukra fogják hagyni az embereket. Ezt mondja Jézus a mai vallásokról, és emberek, én ezt féltéssel mondom, én beismerem azt, hogy én sokszor beszéltem úgy, hogy óriási neheztelés volt. Én belátom, és bocsánatot kérek mindenkitől, aki ezt hallja, hogy volt olyan, hogy olyan neheztelés volt bennem, hogy valósággal lenézéssel beszéltem a vallásokról, a vallásos emberekről, de most nem úgy szólok. Isten látja lelkemet, féltéssel szólok. Hogyha valaki hallja ezt, és megbotránkozik a szavamba, hogy mit képzelek én magamról, hogy én ezt mondom a katolikus vallásról, a hitgyülekezetéről, vagy bármelyik másik vallásról, akkor azt a szemét én arra kérem, hogy teljesen rendben van, ha haragszol rám a szavaim miatt, mert keményen szólok, nem baj, ha haragszol rám, de hogyha van benned még alázat a teremtőddel szemben, és kívánod, hogy ő magát kijelentse neked, akkor kérd tőle személyesen, hogy ő mutassa meg számodra, hogy mi a különbség a Krisztus igazsága, a feltámadás igazsága, és a vallások igazsága között. Kérd tőle, hogy te a saját szemeiddel lásd, mert én is, hogyha a saját szemeimmel nem láthattam volna, én sem tudtam volna elhinni, hogy a mai kereszténység már nem a Krisztust hirdeti, sőt, sokkal inkább az Antikrisztust, mert meghasonlott önmagával, ahogy Jézus mondja. És ezért mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle, én népe. Fussatok ki, mert az ő bűneik, a szervezetek bűnei az égig hatottak, az égig, és el lesz pusztítva az összes, hát ami hazugság, vagy féligasság, ami langyosságban tartja az embereket, annak meg kell semmisülnie, mert Istennek az a kívánsága, hogy az emberek eljussanak a tökéletességre. Nem a féligasságra, hogy jaj, hát a múlt héten már cselekedtem jót, most már többet akkor nem kell cselekedjek, vagy ha valamit az úgy csináltam, akkor azt meggyónom. Nem. Isten azt kínálja számunkra, kívánja, de ugyanakkor kínálja is, hogy teljesen megtisztuljunk. Mert a tökéletességbe, az édenbe, az ő jelenlétébe, a mennyek országába tisztátalan szívvel lehet bekerülni. És ezért nem fog Isten tovább engedni, hogy a földi hatalmakkal, a pénzzel, a mammonnal szövetkező kereszténység megmaradjon. És azt mondja, akik bent maradnak ebben a kereszténységben, el fognak veszni. Tehát a templomok össze fognak omlani, emberek. A templomok össze fognak omolni. És ezt nem úgy kell érteni, hogy fizikailag, bár fizikailag is értendő, mert ilyen már történt, és még fog történni. Azt mondta Jézus, hogy kőkövön nem maradt. Kőkövön nem maradt, így fogalmaz. Viszont ami ennél még fontosabb az, hogy maga az a szellemisége, maga a szervezetnek a szellemisége, ami az embereket bent tartja a langyosságban, a langyos vallásosságban, na az úgymond össze fog omolni, és aki bent marad, bent reked, az el fog veszni azzal együtt. Így az esőről lévén szó, nem bánom, hogyha Ildikó, ha itt vagy, akkor elmondod, hogy mit tapasztaltál az esővel, hogy bármennyire is hihetetlen, mert felfogadatlan az ember számára, az emberi agy számára felfogadatlan, hogy Isten egy személyét, egyetlen egy gyermekét képes megtenni azt, amit mondtál, Ildikó, az esőről, nem tudom, hogyha itt vagy.
Vagyok, szervusztok. Hát igen, itt napok óta ugye esik az eső így reggelenként, mielőtt mennék dolgozni, és...
Anglia.
Igen, Angliába. Igen, bocsi, ezt nem mondtam. És ahogy készülök dolgozni, folyamatosan esik az eső. Ahogy kilépek a házból, egyből eláll az eső, és kivipsod. Beérek a busz megállóig, felülök a buszra, megint esik az eső, de zuhog. Zuhog, annyira zuhog, hogy nem látok ki a buszon az ablakon. Megállok a munkák, le kell szállnom, és megint megáll az eső. Még beérek munkahelyemre, megint kivilágosod. Gyönyörű, gyönyörűen mutatja a nap sugarait, ahogy tényleg rám köszön, jó atyám, hogy te itt vagy, kislányom, bekísért. Beérek a munkahelyemre, szakad eső. Hát ez ember nem tudná csinálni. Ez csak a Jóisten tenyerén vagyok, szó szerint. Úgy.
Tehát, hogyha most kezdenénk statisztikát számolni, ennek mekkora az esélye, ez hogy lehetséges, meg minden, az ember belebonyolodna a számításba, a számigálásba, és elveszteni a fonalat. Tehát az ember emberi elme számára felfogadatlan. Ezért mondta Isten, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Mondok akkora dolgot, amiket nem hallottál korábban, felfogadatlan dolgokat, és mondok, ugye, hát így mondja Isten, nem fog nekem ottan dörbögni az égből, bár azt is megtehetni, de így beszél hozzánk Isten, számunkra felfogadatlan. Hogy lehetséges az, hogy egy utazás alatt ez többször egymástán megtörténik? Hogyha azt mondja Jézus, hogy két verevecskét, néhány filérét meg lehet venni, és még ugye egy sem esik a földre közülük a ti atyátok tudta nélkül, mennyivel drágábbak vagytok ti számára, ti kicsiny hitűek? Ezt mondja Isten. És egy emberrel történik. Tehát nem az van, hogy jaj, hát az igazság az Ildikó, naharagudjál, mivel nem vagytok elegen, mivel nem vagytok minimum ketten vagy tízen, hát én nem fogok neked csodát tenni meg jelet, mert egyszerűen nem fér belé, ugye. Én emberi módon ezt mondanám, hogy Ildikó, naharagudjál, nincs időm veled beszélni, most beszélek valakivel, most nem érek rá. De egyenként a mindenható Isten ezt képes megtenni emberekkel.
Hát nekem az jön, például ugye már a figyelmeztetésekről beszélünk, a szárasságról, és a Máté 24-ben is milyen egyértelműen kijelentette Jézus a végidőkről, hogy a választottakért megrövidülnek azok a napok. Tehát a választottakat azt maga az Isten ismeri személyesen, és ő értük. Pontosan így, ahogy Ildikó mondta ezt a csodálatos történetet, ami egyértelműen a lélek által lehet meglátni, megérteni, és megélni ezt az örömet, ezt a gondviselést. Van még egy figyelmeztetésben is, tehát egy óriási nagy katasztrofális káosz helyzetben is. Istenevel is tanúbizonyságot tett, hogy a választottaiért megrövidíti azokat a kemény napokat, amik valójában bekövetkeznek. Pontosan úgy, ugye, mint Szodoma és Gomora idején, tehát a maga Jézus valójában a folytatását mondta el a Szodomának és a Gomorának, mert az utolsó időkről lesz, ami még erőteljesebb, és azért erőteljesebb, mert az ember azóta, ugye, tehát az ószövetségi történések, azok ma is megtörténnek pontosan úgy, de azóta maga maga az ember egyének, maga az emberiség olyan erőteljesen eltávolodott az igazságtól, hogy minél jobban eltávolodott, annál erőteljesebb lesz a szembesülése. És ez is azért engedtetik meg, hogy ekközben ez az idő sávban, ami adatot nekünk, ennek a nemzedéknek a próbája, hogy történik ezáltal is, ugye, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, tehát dicsőséges dolgokról, figyelmeztetésekről, minden, amit kapunk, elmondhatunk, ugye, hogy mondtam Isten kegyelméből, ebben az idősávban is, ha meghallják az igazságot, és személyesen Jézus Krisztushoz fordulnak, ugyanezeket megtapasztalhassák, amiről Ildikó beszél. És nem kell azt gondolni, ugye, mert a kereszténység pontosan így van becsapva, még az is jött nekem. Azt hiszik a kereszténységbe, el vannak hitetve, hogy ők a választottak. Tehát tömegesleg el vannak hitetve, ők a választottak. Tehát mindenki van választva, mindegy gyülekezetben jár. De valójában ez ott bukik meg az egész egy ilyen helyzetben, hogy hallod-e az Isten, vezeti téged személyesen. Mert hogyha igen, akkor te biztos, hogy nem fogsz elmenni ilyen helyre, mert a személyes kapcsolat az az, amit most Ildikó elmondott. Ez a személyes gondviselőnek a vezetése, aki vigyáz a gyermekére, és nem kell elmenni sehova, nem kell meghallgatnod senkit, nem kell meghallgatnod a napi mantrát, nem kell arra figyelned, hogy mit kell betartsál, hanem egyszerűen a te teremtő atyád elkísér a munkába nap, mint nap, és vigyáz rád, hogy a lábaidat ne üsd bele a kőbe.
Éjjel-nappal tudnánk beszélni arról, sőt, hogyha Isten úgy adja, megengedi nekünk, akkor éjjel-nappal fogunk beszélni ezekről a dolgokról embertársainknak. Hát mi más tehetnénk? Ő azt mondta, hogy először gyűjtsünk kincseket a mennyben. Ne ott, ahol a tolvajok ellophatják, meg a moly megeszi, a rozsda megeszi, gyűjtsünk kincseket a mennyben, mert hogyha ma este, hogyha véget ér a föld életünk, csak az marad meg, és semmi más nem marad meg. És hogyan gyűjtök én kincseket a mennyben? Úgy, hogy amit én kapok, a mindenható Istentől kenyeret, mindennapi kenyeret, megszaporítom, nem én szaporítom meg, ő szaporítja meg. De hogyan szaporítja meg a kenyeret Isten? Úgyhogy én kapom és adtam tovább. Így gyűjtöm a kincseket a mennyben, azáltal, hogy megosszuk a bizonságainkat, azáltal gyűjtjük a kincseket a mennyben. Mert hogyha valaki hallja a mi bizonságunkat, és mi ugye nem mástól beszélünk, másokról beszélünk, hanem azt mondjuk, amit mi személyesen hallottunk és láttunk Istentől. Azt mondja Jézus is, hogy ha valaki a saját maga nevében szól, azt mondja, azt beengeditek, és annak örültök, ugye azt elfogadjátok az ő bizonságát. Vagy hogyha valaki arról tesz, bocsánat, rosszul fogalmaztam, most már nem emlékszem egészen pontosan, hogy van, de az a lényege, hogy Tibor mondjad.
Hát amikor arról beszél Jézus, hogy mi arról beszélünk, és arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, és hallottuk ezzel a János 3-ban, amikor Nikodémusnak elmondja. Ha a földi dolgokról beszéltem, nem hisztek, akkor hogy hisztek a mennyeieknek?
Erre gondoltam, igen. Igen, erre gondoltam. Azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy mi azt mondjuk el, amit személyesen tapasztaltunk, amit nekünk kijelent Isten személyesen. Nem kell azt mondjuk, hogy mit tudom, egy grönlandi tudós azt mondta, vagy egy mit tudom, egy alaszkai teológus azt mondta, mert Isten minket arra hívott Jézus által, hogy személyesen közösségben legyünk vele. Halljuk őt. Tehát nem szorulunk arra semmig jóformán, a Bibliát idézzük, noha az jó, és az óriási ajándék az emberiség számára, de minden nap megújítja a mi bizonságainkat. Azt mondjuk, amit mi tudunk, amit láttunk és látunk folyamatosan. És még így sem fogadják el, hogy sokan a bizonságunkat röhögnek rajtunk, hogy milyen hülyék ezek. Az igazság az, hogy most már neheztelés sincsen bennem, mert az Úristen megszabadított, hogy ne neheztelek azokra, akik röhögnek azon. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, noha most ma még röhög, talán hónap már nem fog röhögni. Hát, ha valaki ezt komolyan veszi, és azáltal megszabadul az ő lelke. Másik történet, ugye Ildikóval, ami történt, amikor a Covid időszak alatt, ugye hát mindenhol ugye szigorú szabályok voltak, főképp nagyobb városokban, ugye. Ezt már korábban elmondtam ott a videóban, megosztottam veletek. És hát ugye az volt a szabály, hogy mindenki maszkot kell tegyen. És Istennek a szabálya más volt. Ő azt mondta Ildikónak, azt mondta másoknak is, hogy te nem teszel maszkot. És akkor most akkor dönteni kellett, hogy azt mondom, hogy hát de a televízióban azt mondták, meg a miniszterelnök, vagy a Erzsébet királyné azt mondta, hogy maszkot kell tenni. Az embernek döntenie kellett akkor is, és most is döntenie kell. Hogy akkor ő mit választ, hogy azt mondja, elkezdi megmagyarázni, hogy de az Unióban, meg az Európai Parlamentnek az elnöke azt mondta, hogy aki nem tesz maszkot, az 50 000 euró büntetés. Most akkor megmagyarázom Istennek, hogy én miért teszek maszkot. Vagy pedig azt mondom, hogy atyám, hogyha te azt mondtad, hogy ne tegyek maszkot, akkor nem teszek maszkot, hisz a te dicsőségedre vagyok teremtve, újjáteremtve, megadta nekem az újjászületés lehetőséget is, ajándékát. A te képedre és hasonlatosságodra vagyok teremtve, az én arcom, hát akkor nem fogom eltakarni, ugye? És hogy azt mondja, hogy ne tegyek maszkot, akkor nem teszek maszkot. És mit az Úristen? Az, hogy mindenki maszk van, mert mindenki félti a pénztárcáját, a lelkét nem félti senki, a pénztárcáját mindenki félti. Hogy nehogy megbüntessenek, inkább eltakarom az arcomat, eltakarom a szívemet, eltakarom a lelkemet, mindent eltakarok. Addig, amíg teljesen ezévé androiddá válok, zombivá válok. Ugye volt az a történet, amit mondtál ott Ildikó, hogy mivel azt mondta Isten, ne tegyél maszkot, nem tettél maszkot, és mindenkit ugye kérték a maszkot, hogy a bevásárlóközpontnál meg mindenkit ellenőriztek, és te úgy mentél be, mintha nem is láttak volna téged. És egy alkalommal egy tükörrel szemben mentél, és megnézted, hogy te egyáltalán létezel-e, hogy látható vagy, hogy téged hogy nem látnak. Úgy nem látnak, hogy Isten, tehát az, amit ő mondott, az beteljesedik mindenkin, az ő gyermekein, hogy befed az ő szárnyaival, eltakar, bármi is történjen, nem kell félje, nem kell félj. 91. Zsoltár, 23. Zsoltár, szép Zsoltárok, amelyek megmutatják Istennek a gondviselését. Persze, az sokak számára bolondság, örültség, hülye mese, vallásos mese, és aki annak az igazságát megtapasztalja saját életében, az tudja, hogy Isten él, és beszél, és gondot visel ő, mert ő gondviselő, ugye? És nem a parlament fog eldönteni, hogy teszek maszkot, vagy oltatok, vagy hogy ezt fogom csinálni, vagy azt fogom csinálni, hanem az én mennyei atyám már eldöntötte, mit fogok csinálni, és én azt kell csináljam, azt kell cselekedjem. A másnak úgy sincs értelme. Legyek teljesen zombivá, beoltott, tiszteresen beoltott zombi, akinek már nincsen lelke, nincsen lelkiismerete. Megkérdem, hogy miért él, és nem is tud válaszolni a kérdésre, hogy miért él. Hát azért élek, hogy dolgozzak. Hát miért dolgozok? Hát hogy éljél, de miért élsz, hogy dolgozzak. Még több pénzem legyen. Mit akarsz csinálni a pénzeddel? Hát nem tudom pontosan, újabb, fel akarom újítani a házamat. És a szemünk láttára történik, hogy gazdag emberek egyszerűen csak úgy hirtelen elhunynak minden gazdagságot, minden vagyont, maguk mögött kell hagyjanak. És az írás rajtuk is beteljesedik, mert azt mondja Isten, hogy nem ők fogják élvezni, ők összekapargatják, összegyűjtögetik, és Isten elveszi, attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, aki akarja. Akinek akarja. Ezt mondja a Prédikátor könyvében, a második fejezetben, a utolsó bekezdésben. Ezt mondja, hogy annak, aki Istent nem szereti, annak Isten mit bocsájt rá, mit tudom én, balgatagságot, butaságot, hogy menjen, dolgozzon, robotoljon, gyűjtögessen, hogy végül annak adja azt, ami gyűjtögetett, aki kedves Isten előtt. Na Isten még ezt is elvégzi. És azt mondja Jézus, hogy a szelidek öröklik a földet. Lehet, hogy nem dolgoztak meg semmiért, nem dolgoztak meg a házért, és mégis ők fogják örökölni. Mert hogyha ugye lesz egy ilyen végelszámolás itt a földön, már pedig úgy néz ki, hogy nagyon közel van, és hogyha úgy kedves Istennek, hogy legyen még élet a földön, ebben a fizikai dimenzióban, akkor szerinted Isten kik által fogja azt továbbvinni? Azok által, akik magukat védték a vitaminokkal, meg az egészséges táplálkozással, meg az önmegváltással, vagy azoknak adja, akik nem a saját értelmükben bíztak, nem a saját erejükben, hanem benne bíztak. Akik benne kívánnak bízni. Hát egyértelmű, hogyha az övé a föld, az ő lábainak a zsámolja, mondja az írás, annak adja örökségül a földet, akik kedvesek számára, akik kívánnak úgy élni, ahogy ő megmutatta számunkra, hogy figyelj meg Ádám, Éva, Attila, meg társai, így szép az élet, csináljátok így, akkor nem lesz gyilkosság, nem lesz hazudozás, nem lesz kellemetlen tapasztalat, csináljátok így. És azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Háború közelek Romániában is, Magyarországon is egyértelmű. Szárazság, éhínség. Ki fogja túlélni? Hát a szelidek. Ők lesznek a magjai, a magvai, a következő nemzedéknek, a következő nemzetségnek. Teljesen egyértelmű. Nem az, aki meg akarta védeni magát konzervekkel, vett egy tonna konzervet. Te megveszed a konzervet, és nem fogsz abból enni, abból a konzervből. Ezt mondja a mindenható Isten. Hanem az fogja elfogyasztani, akinek Isten adja a konzervet. Vagy bármit. óriási botrány, és utálják az emberek ezt hallani, mert akkor érzik azt, hogy a kontroll nincs az ő kezükben, senkinek nincs a kontroll a kezében, senkinek. Csak az ember azt hiszi, hogy a kontroll az ő kezében van, és azzal csalja meg magát, azzal csapja be magát, hogy azt gondolja, a kontroll az ő kezében van. És ha végül szembesülnek el azzal, hogy nincs kontroll az ő kezében. Egy ember azt történt, hogy bebiztosította magát tüzelőfából, rengeteg tűzifát halmozott fel, hogy az elég legyen neki hosszú éveken keresztül. És azt mondta, most már nem kell aggódjak a tűzifa miatt, mert bőségesen raktam a csűrömbe, a fás színbe is. Több tonna fa van ott, több köbméter, több tíz köbméter fa van az én csűrömbe. Be vagyok biztosítva. És mi történt, emberek? Az történt, hogy ő még abban az évben meghalt. Dolgozott a fával, telerakta a csűrjét fával, hogy legyen bőségesen több évre neki fája, legyen bebiztosítva. De Isten elkérte az ő lelkét, számon kérte az ő lelkét, és kinek adta a fát Isten, amit ő betakart, szépen felaprított és felvágott? Annak, aki kedves volt ő előtte, ajándékba adta nekik. Ez az igazság, emberek. Ez a mindenható Istennek az igazsága. Ez az ő terve. Az, hogy meg kell dolgozni mindenért, az nem Istentől van. Ez hazugság. Ez a világ hazugsága. Isten nem annak adja az életet, aki megdolgozik az életért, hanem annak, aki gyermek kíván lenni, és nem kemény szívű felnőtt, gyilkos, katona. Úgy volt kedves számára, hogy az életet és mindent, ami az élethez tartozik, ajándékba adjon nekünk. Mi döntöttünk úgy, hogy mi inkább megdolgozunk, csak hogy csinálhassuk azt, amit akarunk. Hogy közösülhessünk a kutyával, az azonos neműekkel, és ebből tanfolyamot indítsunk. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek! Mert nagyon sok gonoszság történik a feltétel nélküli szeretet nevében. Mert sajnos ott tart már a gonoszság, a megtévesztés, hogy ezek a istentelenségek be vannak borítva a szeretet mázával, rá van írva, hogy szeretet, közben pedofília, vagy bármilyen más perverzió, de rá van írva, hogy feltétel nélküli szeretet. Az emberek beveszik, főképp a gyermekek, mert ők nyitottak. A gyermek, ő hisz mindenben, mert ő gyermek, ő nyitott. Bármit mond neki a felnőtt, a gyermek elhiszi, mert ilyen a gyermek. De azt mondja Jézus, hogy jaj azoknak, akik bűnre csábítanak egyet is, e kicsinyek közül, az ártatlanok közül. Az ilyennek jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Ezt mondja Jézus.
Mellesleg, ugye mesélted ezt a csűrös történetet, az jött nekem, hogy ez egy erőteljesebb történet, de nem nagyon sokan vannak, akik valójában még gyűjtenek, hát a nyugdíjas években. Ez egy óriási nagy logem ma, hogy majd nyugdíjas koromban. Nyugdíjas koromban. Hallható vagyok, mert megzavartok közben.
Igen, igen, hallatszik.
Bocsánat, nyugdíjas koromra ugye gyűjtök azt, hogy majd legyek bebiztosítva, és megnézzük a magyar társadalmat, legtöbbje a férfiaknak meg se éri a nyugdíjas kor. Képes ledolgozzon több évtizedet is, dögessen azért, hogy a nyugdíjas éveit majd kényelmesen hátradőve éli le. Hát ugyanaz a történet. Személyesen is ismertem ilyent, aki ugyanebben a csapdába beleesett. És pontosan amire eljutott volna oda, hogy ő élvezze a munkájának a gyümölcsét, amit ő összepakolt magának, összegyűjtögetett. Isten számon kérte rajta, és ez nagyon sűrűn megtörténik mai emberekkel. Ezt nagyon sokszor tapasztalhassuk, tehát nem a gondviselőbe vessük a szalmunkat, a minden nap képes megad azt, amire szükségünk van. Legfőképpen ugye a mennyei eledelre gondolok én, és utána a földi eledelt, mert a mennyei eledel a legfontosabb a mindennapi kenyér, mert az az, ami élteti az ember, és ahhoz megadatik a földi eledel is, megadatik az, hogy addig, amíg szükséges az embernek, hogy ebben a testben éljen és létezzen, szükséges, kedves az atyának, azt biztos, hogy ő fogja biztosítani, vagy így, vagy úgy. Lehet itt akármilyen világégés, akármilyen szárazság, akármilyen katasztrófa. Mindig is megmutatta és bebizonyította, hogy az ő gyermekeiről is gondoskodott minden körülmények között. Rengeteg ilyen történet van. Tudom, hogy nagyon sok ember, amúgy, hogyha kicsit magában néz, tud ilyen történetet. A nagyanyáink, amiket megmutathattak a tiszta hitük által, a gyermekségük által, mert ők nem görcsöltek, hanem a gondviselőben bízva élték az életüket úgy, hogy nevelték a gyerekeket és a felnőtt férfiakat, elvitték, ugye abban az időben is elvitték őket háborúkba, meg minden, és minden megadatott nekünk, minden megteremtetett nekünk annyi, amennyire szükséges volt. Volt békesség, volt örömük. Olyan emberekkel találkozhattam életem során, erről is sokszor beszélgettünk, és ezeket a példákat érdemes tényleg felhozni, és elmondani. Egyszerű, szegény emberek, akiket most már lenézünk, mert lenézünk, hát hisz mindannyian meg vagyunk gazdagodva, beventél az udvarára, és nem tudta, hogy mit adjon neked, örült neked, egyből a kezedben nyomott, de szeret zsíros kenyeret, egy bármit, hogy fogyaszd el nála, hogy érezd jó magad, meghallgatott türelmesen, főzötte jó teát, és kellemesen beszélgetett, és volt ideje mindenkinek, mindenkire, és nem siettek sehova, és mindig a teremtő jó atyát úgy is beszéltek, ők soha nem jelentettek olyant, hogy már pedig hónap így lesz, nem azt mondták, hogy ha jó Isten is úgy akarja, akkor úgy lesz. Hát ez a bizalmat elveszítettük, eltávolodtunk ettől, behozta nekünk ez a úgynevezett híres demokrácia, valójában a babiloni lelkület szellemiség, amiben befertőződtettünk az utóbbi évtizedekben. Mindannyian, nem vagyunk mi se kivételek, nehogy az mindannyian beleestünk. És ebből az állapotból, amivel most vagyunk, és ami ezután fog történni és jönni, abból kimondottan csak maga a teremtő jó Isten tudja az embert vezetni, és megmutatni neki, hogy látod, gyermekem, rász erre a keskeny útra, én tartalak meg ott tégedet, és én is foglak tégedet végig, addig, amíg szükséges, hogy te ezen a földön létezz. Majd ő tudja, hogy mikor a megfelelő idő, hogy ama az utolsó napra az ember kész legyen, ne meghaljon, hanem megboldogulj.
Hát, ha hisztek, ha nem, én egyszer csak nézek ki a fejemből. Én megmondom őszintén, hogy féltem elmondani azt a történetet az esővel, amikor beszélgettünk több órán keresztül, és amíg beszélgettünk, addig esett az eső itten, ebben a városkában. Most ugye beszélgettünk körülbelül egy órája, és most félre kell álljak, mert az esőt Isten nem nekem szánt, hanem a Földnek. Elkezdett esni az eső. Megint több napos, nem tudom én mennyi idő szárazság után esik az eső, bekerüljek az autóba, mert különben megveretem magamat. Tehát, hogyha már Isten esőt ad, akkor engedjem, hogy meghintse a Földet, megáztassa a Földet, hogy legyen termés ennek a városkának, hogy lássák az ő dicsőségét az emberek. Hihetetlen, de ez van. Megmondom őszintén, félve mondtam el, hogy nehogy kiforgassák a szavamat, de Isten, ő bátorított. Tehát, hogy akkor mi a bizonyíték arra, hogy ez úgy volt, hogy van összefüggés, az nem véletlen volt. Tehát az, hogy most megint esik az eső, bekerüljek az autóba. Ilyen, van humora is, dicsőséges. Tehát igen, most jelképesen idézőjelben mondom, hogy a haragját nem rejti el idézőjelben. Tehát, hogyha az emberek istentelenek és utálják az életet, akkor kell szembesüljenek annak a következményével, annak a gyümölcsével, hogy utálják az életet, az életnek a rendjét, Istent. De ezzel párhuzamosan mi történik? Isten, tehát egy másik embercsoport, ugye valahol a nagyvilágban, akár Budapesten, bárhol, vagy akár egyénileg is, egy másik embercsoport mit tapasztal? Istennek a humorérzéki, az ő dicsőségi. Mások félnek és rettegnek, hogy háború lesz, meg szárazság lesz, ez igaz. De itt meg az történik, hogy miközben arról teszünk bizonságot, hogy Isten esőt is ad, hogyha első helyre helyezzük a lelkünknek az esőt, hogy a lelkünket megáztassa az igazsággal, s felpújítsa, s megmossa, akkor adja a másik esőt is. Itt van, éppen most történik. Meddig fog tartani, nem tudom, az ő dolga. Hatalmas.
És ahogy kezdted ezt az egész videót, hát most így vissza kell térjek, óriási. Hát ugye a kimondott szó az megvalósul. Ugyanígy van a hazugsággal, tehát sajnos én egy negatív motivációt kell most felhoznom, tehát mint ébresztő, figyelmeztető. Nekem például maga a teremtő nagyon sokszor így mutassa meg az igazságot, tehát én ilyen vagyok, nekem negatív motiváción keresztül kőkeményen sokszor szembesít, de megsebezésbe is kötöz, tehát mindig megvigasztal, megölelget. Hát az jön nekem, hogy ugye a hazug szó, amit elkezdenek mondani, az hogy eszkalálódott be az embernek az életében, ugye a média jóvoltából és az egész úgynevezett világhatalom jó voltából, vagy is mondhatnám, mert ugye globális világot élünk, azt mondják, az Istent az nem sokat érdekli, őt a személyek érdeklik, a szívek és a vesség egyen-egyenként. De így eszkalálódott a hazugság, az egész indult el, és nézzük meg, kedves hallgatók, és láthassuk. Hát annak idején elindult Wuhanból a piacról egy hazugság, és annyira erőteljesen eszkalálódott, hogy most már ott tartunk, hogy kiszáradunk, tehát szárasság ér bennünket, egyen-egyenként is, de akár egész társadalmakat, egész olyan országokat, mint Magyarország, aki tényleg arra volt büszke mindig, hogy annyi vize van, hogy világszínvonalban is egyik tündöklő, kiemelkedő ország volt az édes vizekben. És ugye nem beszélve most a háborúról, mert az is úgy eszkalálódik, és úgy eszkalálódni fog is, amíg, amit mondanak a tévébe, annak negyede nem valóság, akkor mi köze van az igazsághoz? Tehát hogy lesz majd a végén teljesen valóságossá is megtörténik úgy, az emberek arra összpontosulnak, pontosan mind a szárasságra is, tehát nem kérdezik meg az ember magát, hogy miért van szárasság, és mi történt, így ahogy Zsolt is mesélte a szárasságról, jut eszembe még elmondom. Budapest környékén van egy híres település, úgy hívják, hogy Solymár, mint dúsgazdag emberek laknak ott, egy elit település, úgy is mondhatnám, hogy egyik leggazdagabb település a Budapest környékének. Na ott lett a szárasságnak egy intenzív következménye, és most azt mondaná az ember, az élet ma a gazdagok megérdemli. Nem, kedves emberek. Igen, hogy mit érdemelnek meg, azt Isten tudja, hogy ki mit érdemelnek. Azért, hogy megmutassa, hogy ez az a társadalom, amit akarunk építeni mi, tehát amivel hitetnek minket, ez a túl jólét, a földi jólét. Pillanatok alatt semmisé válik, hogyha a medence kiszárad. Nem lesz hol majd lubickolni, az hagyjám, de nem lesz ivóvíz, sőt, eljuttak ott azon a környéken oda, hogy nem tudnak lezuhanyozni. Lajtos kocsikkal, vagy ilyen ciszternás autókkal kell szállítani állítólag a vizet, ahhoz, hogy feltöltsék bizonyos tartályokat, ahhoz, hogy lehessen egyáltalán ivóvizet használni, vagy valamelyes lezuhanyó. Ez példa számunkra, ez megmutatkozik azért, engedtetik meg, hogy észrevegyük, hogy az az, amire építjük az életünket, az pillanatok alatt semmisé válhat. És most csak ugye az maga az iható fizikai vízről beszélget, fogyasztható vízről. És ez már fizikailag megnyilvánult, mert valójában a lélekben már rég ki vagyunk szárad, mert rég a hazugságba bele vagyunk eszkalálódva, benne vagyunk nap, mint nap, úgy, hogy észre se vesszük. És azért beszélhetünk ezekről a dolgokról, hogy aki meghallja az életre hívó szót, élet szavát ezáltal, amiket mi is itt próbálunk elmondani, hova tovább, egyszerűbben és tisztább, az megismerhesse az igazi hitet, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy aki abból iszik, az soha többet meg nem szomjaz, ez az igazi. És megszűnik a szárasság, és adatik hozzá utána az, amiről idáig tanúságot tettünk, hogy az Istennek a jókedve, a humora, és mindenről gondoskodik ő. Arról, amennyire szüksége van mindenkinek egyenegy, hisz minden az övé, ő nem egy fösvény, nem egy szükmarkó.
Átadnám a szót Istennek, hogy nagy valaki azt higgye, hogy élőadásban hazudozok, nem tudom, hallatszik-e, hogy az autónak a tetejét hogy kopogtatja az esőcseppek. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik, mert közben ott a háttérzene is van, de hallatszik-e így valamennyire?
Persze, hallsz.
Na, erről beszéltem, és tényleg egyszerűen ilyenkor kap el az Isten félelem engemet, de a szó legnemesebb értelmében, hogy milyen nagy és milyen dicsőséges, és mennyire jó volna nekem, hogyha csak ránéznénk, ráfigyelnénk, és nem azt fürkéznénk, hogy mit mond a média, hogy kinek mi a véleménye, melyik politikusnak, melyik orvosnak mi a véleménye, melyik papnak, vagy melyik, mit tudom én, rendszeremberének, vagy gazdag embernek, hanem Istennek mi a véleménye. Most az ő véleménye az, hogy Gyergyót megint megáztatja, ad esőt a földeknek, hogy legyen termés ebben a városban. Hihetetlen, egyszerűen, tehát felfoghatatlan, főképp egy olyan ember számára, mint én is, amilyen vagyok, ugye, aki tudálékos vagyok, pontosan, mint Pál apostol is. Tehát sokat gondolkodtam, és mindent meg akartam magyarázni, és az agyamban, és a filozófia, meg minden számomra felfoghatatlan, és megmondom őszintén, hogy nekem egy olyan típusú ember vagyok, hogy nekem nagyon nehéz megalázni magamat. Egy elég kemény egót fejlesztettem én is, mint nagyon sokan mások. Az agyamban bíztam, a saját értelmemben bíztam, a saját bölcsességemben bíztam, a saját erőmben bíztam. És most ilyen dolog történik, és most mit tehetnék? Hallgassam el, hogy ez történik? Vagy inkább mondjam azt, hogy ha valaki azt hiszi, hogy bolond vagyok, akkor bolond vagyok, akkor semmi gond. Gondold azt, hogy bolond vagyok, hogy ha ennyi örömöd van, akkor vagy hogyha nincsen más örömöd, akkor ennyi minimum legyen. Igen, bolond vagyok. El kell mondjam, emberek, ez történik. Megéri-e az élő vizek esőjét megosztani az embertársainkkal, hogyha Isten ilyen dolgot képes csinálni, és nem kértük, nem imakomandóztunk, hogy Gyergyót áztassa meg Isten, nem kértük. Azt mondja, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle. Mi foglalkozunk az ő igazságával, annak a megosztásával, annak a megmutatásával, hogy minél több ember halljon róla, és kapjon esélyt a szabadulásra. Mi ezzel foglalkozunk, mert ő tudja, mire van szükségünk, hogy ma ettünk-e valamit, vagy mit ennénk, még arról is gondoskodik, még arról is, hogy nincsen esőerő nálunk. És akkor ott azon a helyen, ahol végigmegy az ő gyermeke, nem lesz eső, addig, amíg felül a buszra, csak hogy nyilvánvalóvá válj az ő dicsősége, az ő szerelme. Hogy az igazság el van rejtve. Azt mondja, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat az okosok és az értelmesek elől, akik a saját értelmükben, saját agyukban bíznak, és megmutattad a gyermekeknek, ezt mondja Isten. Az okosok és az értelmesek sosem fogják látni az ő dicsőségét, mert ők még mindig maguknak gyűjtenek, a saját agyukban, a saját értelmükben gyűjtenek, és nem a mennyek országában, mint Gavila bácsi, aki elmondja a szép bizonságot abban a filmecskében, 13 óra a hullaházban. Kívánom mindenkinek, hogy kívánja meg, az igazi kincsvalászatot, az igazi kincsgyűjtést, hogy ottan gyűjtsön kincseket, ahol senki el nem verhi tőle. Sem a rablók, sem a tolvajok, sem a rozsda meg nem emészti, sem a moly nem áll bele. Hogy igazi kincsekben gyarapodjunk, ahogy Tibi mondta az előbb, hogy ha eljön az utolsóra, akkor ne meghaljunk, mint ahogy, jó, hát meg kell halni, hanem megboldoguljunk örömmel, tárt karokkal, mert az mindenkivel meg fog történni, úgy néz ki. De nem mindegy, hogy hogyan történik meg. Valakinek még valami? Mert szívesen megosztanám. Na, úgy látszik, ennyi volt, aki megérthette, megértette. Én teljes szívemből kívánom, hogy akinek olyan a szíve, meg az Úristen kijelentse személyesen. Mert én tudom, hogy nem elég hallani emberektől. Persze, hogyha mi elmondjuk azt, amit mi tapasztalunk Istennel, az kíváncsivá tehet másokat, viszont az igazi az, amikor az ember személyesen tőle kapja a megértést. Azt kívánom, hogy ezeket a szavakat, ezeket az értéseket mindenkinek a mindenható Isten megerősítse az ő szívében, személyesen. Mert személyes. Ha valakinek van kapcsolata Istennel, az vagy személyes, vagy pedig nincs kapcsolata. Mert Istennel tömeges kapcsolata az egyénnek nem lehet, csak személyes kapcsolata. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten adja, sziasztok!